Az Aréna stúdiójában György István, a Fővárosi Közgyűlés BKV ügyeket vizsgáló bizottságának fideszes elnöke. Ott tartottunk, hogy Demszky Gábor a koalíció fenntartásáért olyan kompromisszumokat kötött, amelyeket nem biztos, hogy meg kellett volna. Hogyha valaki olyan kompromisszumokat köt, amivel egy költségvetési pénzből működő cég kárt okoz, az még politikai felelősség kategória?
Hát ez már semmiképpen sem az, tehát nyilvánvalóan, ahol a közpénzek olyan útra terelődnek, amelyek nem a közjó szolgálatában állnak, illetőleg nem az adott cég közfeladatainak ellátása érdekében kerülnek felhasználásra, ezek már büntetőjogi kategóriák, tehát itt nem csak politikai, hanem itt már büntetőjogi felelősségről is szó van. Ezek a kompromisszumok, én úgy gondolom, hogy túl messzire mentek, és tudnia kellett Demszky Gábornak arról, hogy ilyen módon fenntartani ezt a koalíciót sokáig nem lehet, ki fognak borulni azok az ügyek, amelyeket végül is aztán 2009 nyarától már a közvélemény is láthatott, tudhatott. Innen kezdve már egy előre menekülést folytattak, magyarázták a bizonyítványt, lecserélték Hagyó Miklóst, Horváth Csaba beállt a sorba, aki 3 hónap alatt megírta, hogy rendet csinál. Egy kicsit kicsi volt az alázat benne a feladat nagysága tekintetében, nem is tudott rendet csinálni értelemszerűen. De egyébként végigmehetünk egészen a magyar kormány felelősségétől az igazgatóságig és a felügyelőbizottságig, mert a kormánynak is 2 tagja bennült az igazgatóságba, és végig asszisztálták azt a folyamatot, amelynek során évek alatt ugye rengeteg szerződés kötetett, tanácsadói szerződés egyebek, és ugye szokták mondani pestiesen szólva a politikusi véleményként, hogy talicskával tolták ki a pénzt a cégtől, de úgy tűnik, hogy ezek az állítások ezek nem teljesen megalapozatlanok, mert a rendőrség alapos gyanút megállapítva büntetőeljárásokat folytat. Úgyhogy nehéz, én azt gondolom, sokszor persze a politikusoknak felismerni azt, hogy amikor egy bizonyos ügyben szavaznak, hogy mi lehet e mögött, de nyilvánvalóan a vezetőkbe vetett bizalom, a lojalitás az egy időpillanatban véget kell, hogy érjen, és meg kell kérdezni, hogy barátaim, ezt már nem kellene vállalni, mert itt olyan ügyekről van szó, amelyekből komoly probléma lehet, akár büntetőjárások indulhatnak. Ilyenkor nemet kell tudni mondani. Én úgy látom, hogy itt nem tudtak nemet mondani.
Jó, csak ez meg azt a kérdést veti föl, hogy megint csak azt, hogy hol van a határ. Tehát, hogyha itt büntető ügyek vannak folyamatban, már pedig vannak, akkor nyilvánvalóan vannak, akiknek ezekben az ügyekben, tehát vélhetően lesznek, akiknek büntetőjogi felelősségük van. Hol van az a határ, amikortól akkor is felelős valaki, ha tudott ezekről, meg akkor is, ha nem?
Igen, itt megint áttűnik ugye a 2 dolog, a politikai és a büntetőjogi felelősség egymásba. Ugye, annak idején a Tocsik ügy kapcsán ugye Pető Iván fogalmazott úgy, ha jól emlékszem, hogy az akkori miniszter felelőssége tekintetében, hogyha tudott róla, akkor azért, ha nem tudott róla, akkor azért. Ez egy főpolgármester esetében én azt gondolom, hogy itt igaz, bár egy kicsit cinikus tartalmúnak tekinthető egy ilyen kijelentés, de természetesen, ha tudott róla, akkor nyilvánvalóan egyértelmű felelőssége van, ha nem tudott róla, akkor meg föl lehet tenni azt a kérdést, hogy miért nem működtettek olyan jelzőrendszereket, azok a testületek, amelyeknek az ellenőrzés volt a feladatuk, jól látták el a munkájukat, beszámoltatta-e például a főpolgármester úr ezeket a testületeket, valaha összehívta-e például a közműcégek igazgatósági tagjait, és beszélte velük, tájékozódott-e ezekben a kérdésekben. A válaszokból az derült ki, hogy nem. Most ez egy hiba, én azt gondolom, és egy politikai felelősség is, és ez a nem tudott róla kategória, a tudott róla kategória pedig a büntetőjogi felelősség. Nyilván ezt adott esetben egyenként kell vizsgálni, az egyiket nem a mi dolgunk, hogy vizsgáljuk, a másikat pedig megállapítottuk mi is, és ő maga is elismerte.
Hagyó Miklós szerepéről mit tudott meg a bizottság?
Hagyó Miklós ugye sokáig abban a hitben tartotta a bizottságot, hogy el fog jönni, és válaszolni fog a feltett kérdésekre. Majd az utolsó pillanatban ugye ezt a megjelenést ezt lemondta, arra való hivatkozással, hogy előző nap egy olyan televíziós nyilatkozat hangzott el az én részemről, ami megrendítette az ő bizalmát a pártatlanságban, tehát úgy vélte, hogy ez a bizottság ez koncepciós eljárást folytat, úgy fogalmazott, hogy nem kíván biodíszlet lenni. Én erre egy nyilatkozatomban úgy reagáltam, hogy én is ízetlenkedhetnék, és mondhatnám azt, hogy Hagyó Miklós biodíszletnek használta a közüzemi cégek vezetőit, és olyan módon kért tőlük bizonyos dolgokat. A vezetők állítása szerint, ezt nem én mondom.
Jó, de amelyek... a kérdés gyakorlatilag erre vonatkozott, hogy a Hagyó Miklós nem jelent meg a bizottság előtt.
Így van, de írásban de... válaszolt feltett kérdésekre. Hát
de
nyilván...
függetlenül tőle is, meg a többiektől is tudhattak meg olyan dolgokat, hogy őt hol kell elhelyezni ebben a történetben.
Így van, hát Hagyó Miklós az adott válaszaiban természetesen mindent úgy állított be, hogy ő a törvényeknek megfelelően járt el, semmiben nem lépte túl a hatáskörét, elvégezte a feladatát, tehát pusztán azokból a válaszokból, amiket ő adott ezekre a feltett kérdésekre, nem lehet messze menő következtetéseket levonni. De ugyanakkor, ha hozzátesszük azokat a nyilatkozatokat, amelyek nagy nyilvánosság előtt elhangzottak különböző újságcikkekben, BKV felelős vezetők, akik ma büntetőjárás alanyai nyilatkoztak, és ott, ha úgy tetszik, akkor hadd fogalmazzak most így az egyszerűség kedvéért, hogy terhelő nyilatkozatokat tettek őre át, akkor sokkal árnyaltabb a kép, és nyilvánvalóan ezek rendkívül súlyos vádak, helyt kell állni azoknak érte, akik ezt megfogalmazták, de úgy gondolom, hogy elkerülhetetlen az, hogy ezek tisztázódjanak, hogy igazak vagy nem igazak. Az a hír, az bejárta a főpolgármesteri hivatalt, hogy Hagyó Miklós meglehetősen erőszakosan és olyan munkastílusban irányítja az ő területének a munkatársait, az egyes cégvezetőket, ami egy teljesen szokatlan és egy olyan stílus, ami nem biztos, hogy feltétlenül az elkövetkező években is meg kell, hogy honosodjon, de önmagában a stílus az még nem probléma, azon lehet javítani. Itt nem ezzel volt a gond, hanem azokkal az ügyekkel, amelyek végső soron ma büntetőjárások alanyait képezik. Például az, hogy az ő munkatársai, az egyik ugye Horváth Éva, aki munkaviszonyban állt a BKV-val, és a gyanú szerint úgy vett föl fizetést, vagy összességében a sajtóhírek szerint összesen 20 millió forintot, juttatást, hogy nem végzett munkát. Tehát tudott-e például Hagyó Miklós erről, vagy nem tudott?
Igen, de ezeket gyakorlatilag a nyomozások eredményeként tudjuk. Tehát Igen. Nem a bizottság munkájából
Igen.
tudjuk.
Igen.
Ugye azt az előbb már említettük, hogy Regőci Miklós, aki a BKV vezérigazgató helyettese volt, ő azt mondta, hogy az elmúlt 20 évben a fővárosi koalíció kifizetőhelyeként működött a BKV. Ön személy szerint ehhez mit szól a 120 napos vizsgálat után, illetve milyen nyomait találták ennek?
Mi azt láttuk, és nyilván ebben a bizottság nem tud mélyebbre ásni, mint a dokumentációk és a meghallgatások, hogy abba Botond idején ez a vállalat, ez egy rendezettebb működés képét mutatta, mint később. Antal Attila megjelenéséhez nagy reményeket hűztek, hiszen egy Bolán vállalat vezetőjeként tapasztalt vezető hírében állva került a BKV élére, és ott a hiánynak a mérséklése, a cégnek az átszervezése volt a feladata, és a közgyűlés támogatta is, több szavazatot kapott, mint amennyi összességében a koalíciónak volt, mert olyan reményeket fűztek hozzá képviselők, hogy ő alkalmas lesz a feladat ellátására. Nem váltotta be ezeket a reményeket, hát ő maga ugye úgy fogalmazott, hogy ez nem egy szocialista vállalat, mint ahogy mások mondták, hanem egy feudális vállalat, vazallusi rendszerben működtetve, és itt vetődik fel az a kérdés, hogyha ő ezt így látta, akkor ezt a törők között ezt miért nem dobta be rögtön abban a pillanatban, amikor ezt felismerte. Nyilvánvalóan neki ezt Demszky Gáborral, más illetékesekkel is közölni kellett volna, és tiltakozni kellett volna, hogy ilyen vezetői módszerekkel, stílusban, ilyen pressziógyakorlással, szerződéskötésre való kéréseknek való elegettétellel keressék őt meg. Nem állt ellen. Az látszik, és ebbe természetesen az ő sajtónyilatkozata segít a megértésben, hogy az ő időszakában ez rendkívüli mértékben eldurult. Tehát sem Abba Botond által vezetett BKV-nál, sem pedig később a Kocsis István által vezetett BKV-nál nem öltött olyan mértéket ez a közpénzkiszivárgás, mint ami Antal Attila alatt történt. Én ezt érzékeltem ezekből a dokumentációból, szerződésekből, kifizetésekből, gondolok itt összességében a végkielégítések formájában, vagy ahhoz hasonló szerződéses forma végeredményeként kifizetett összegekre, a tanácsadói szerződésekre, megbízási vállalkozási szerződésekre. Hát ilyenekről nem tudunk mondjuk Abba Botond idején, hogy a fénymásolók megszámolása címén, nem emlékszem pontos összegre, de 19-20 millió forintot kifizettek például.
Tehát lehet, hogy ennek tudható be az, hogy egyáltalán kipattant ez a botrány, hogy eldurvultak ezek?
Én azt hiszem, hogy igen, és ez persze egy szomorú tény is önmagában, mert hiszen ez azt is jelzi, hogy ha nincsenek ezek a feszültségek, nincsenek ezek a viták, nem durul el ennyire ez a probléma, akkor mind a mai napig tulajdonképpen ez az egész folyamat ez úgy tudna zajlani, hogy erről sem a közvélemény, sem pedig a politikusoknak egy jó része semmit nem tudna.
Most ez a jelentés azt is tartalmazza, hogy a fővárosi közgyűlésnek is felelőssége van. Ez miben áll?
Igen, a fővárosi közgyűlésnek is felelőssége van. Többek között azért, mert olyan működési rendet alakítottak ki, amelyben az ellenzéket teljesen kiszorították. Ja, az ellenőrzési lehetőségből olyan működési szabályokat fogadtak el, hogy a bizottsághoz átdelegálták a legfontosabb tulajdonosi jogköröket, ami az én álláspontom szerint egy súlyos hiba. Van egy olyan határ, amikor a legfontosabb személyi kérdéseket és ezeknek a több 10 milliárddal, a BKV esetében 128 milliárd forinttal gazdálkodó cég esetében nyilvánvalóan nem egy pár néhány főből álló bizottságnak kell stratégiai horderejű döntéseket meghozni, hanem erre találták ki a közgyűlést, vagy magát az önkormányzati testületet. Itt talán pont azért, hogy a választói akaratot eltérítsék azoktól az arányoktól, amelyek a közgyűlésben jelentkeztek, ugye egy fős többsége volt a koalíciónak a választásokat követő naptól. Ezt a bizottságok szintjén már kétharmados többségé formálták, mert ott egyszerűbb volt a döntéseket meghozni. Tehát egy olyan technikát alkalmaztak, amellyel sokkal könnyebben születhettek meg döntések, és én úgy gondolom, hogy itt a közgyűlés egy súlyos hibát követett el. Ez egy példa arra.
Azt lehet valamilyen módon megbecsülni? Vagy ön mit gondol arról, hogy nagyjából milyen nagyságrendű összegről lehet itt szó, ami esetleg az évek vagy akár évtizedek alatt is indokolatlanul, jogtalanul, elvégzetlen vagy rosszul elvégzett munkára lett kifizetve?
Elnézést, de hadd kezdjem itt is messzebbről, és egy példával szeretnék élni. A fővárosi közgyűlésben egy 539 milliárdos költségvetésről vitatkoznak a közgyűlés tagjai, a képviselők. Általában egy 5 és 10 milliárd forint közötti összeg az, amin véres viták mennek. Ez az 539 milliárdhoz képest elenyészően kicsi összeg. Ugyanez van a BKV esetében és a fővárosi cégek esetében is. Amiről most beszélünk, ez egy óriási botrány, de ez összességében szerintem olyan 3,5 és 10 milliárd forint közötti összeget jelent. Félrejtés ne essék, ez is hatalmas pénz. De én úgy gondolom, hogy ennél sokkal-sokkal többről van szó. Tehát most ugye beszélünk a tanácsadói szerződésekről, egyes vállalkozói és megbízási szerződésekről és a végkielégítésekről. De nem beszélünk egy csomó minden másról, hogy ezek a cégek a tényleges napi működésük kapcsán milyen szerződésekkel rendelkeznek, milyen beszállítóik vannak, ezekkel való kapcsolatokban milyen teljesítések történnek. Tehát tulajdonképpen a jéghegy csúcsát látjuk, csak illetőleg azt vizsgáljuk. Én úgy vélem, hogy az elmúlt 8-10 évben sajnos rendkívüli mértékben felbátorodtak azok a gazdasági érdekszférák, akik a politikai szférák alá oda gyülekeznek, és előnyt remélve, kihasználva azokat a lehetőségeket, hogy a politikusokkal kapcsolatba kerüljenek, akár korrupció útján, rendkívüli mértékben elburjánzott ez a magatartás, sőt, végig lehetett nézni ennek egy olyan szomorú evolúcióját, hogy bizonyos gazdasági érdekszférákhoz tartozó körök először csak kedvezményezett helyzetben a cégeiket meg tudták erősíteni, mert pályázat nélkül, vagy irányított pályázatok útján nagyon sok munkához jutottak, megerősödtek. Majd egyes emberek rájöttek arra, hogy hát nem kell nekik a politikusokkal ilyen kapcsolatot ápolni, hanem hogy ők maguk lesznek politikusok, fölhasználva azt a pénzt, amivel meggazdagodtak, politikusokká váltak, helyi testületekbe bekerültek, vállalkozók, és politikai hatalomra váltották a gazdasági hatalmukat. Tehát itt Magyarországon ebben az érdekszférában sajnos megfigyelhető volt az, hogy rendkívüli mértékben rátelepedtek a közpénzekre ilyen cégekből kikerült emberek, és sajnos most ezeknek az ügyeknek látjuk a konzekvenciáit. Nem akarok most példákkal élni, mert itt még lezáratlan büntetőeljárások vannak, és nem szeretnék senkit hamisan vádolni, vagy igaztalanul emlegetni, de tudjuk jól, hogy Budapesten is több olyan nagy portfölvert ügyben nyomoz a rendőrség, vagy vannak előzetes letartóztatásban emberek, önkormányzati képviselők adott esetben, akiknél látszik, hogy ezekre a közpénzekre rárepülve, visszajelve a politikai hatalmukkal, nem úgy sáfárkodtak a közpénzekkel, ahogyan kellene.
Most abban, amit ön elmondott, meg amit a nyomozások eredményeiről, részeredményeiről tudni lehet, az alapján talán kijelenthető, hogy itt nem csak egyénekről van szó, hanem gyakorlatilag egy ilyen rendszer szintű problémáról van szó, tehát eleve úgy vannak kialakítva ezek a rendszerek, hogy lehetővé teszik az ilyen ügyeket. Mit kellene változtatni, hogy ennél sokkal jobban ki legyenek zárva?
Igen, nagyon fontos ez a kérdés, mert általában tisztességesen működtetni valamit, az nem struktúra kérdése. De én azt hiszem, hogy itt alaposan meg kell nézni azokat a kialakult rendszereket, amelyek az elmúlt 20 évben a fővárosban működtek.
Hát erre mondjuk egy korrupciókutató aztán mást mondana, tehát eleve létre lehet hozni rendszereket úgy, hogy abba benne legyen, vagy majdnem, hogy megkívánja, és lehet törekedni a rendszerek kialakításánál arra, hogy ne férjen bele, vagy a lehető legkisebb mértékben férjen bele.
Én pontosan ezzel akartam folytatni. Tehát általában mondom, hogy igaz az, hogy lehet jól dolgozni A és B struktúrájú felépítés mellett is, de én azt hiszem, hogy itt a fővárosban feltétlenül egy olyan zárt rendszernek a létrehozására van szükség, a cégek irányításában is, a tulajdonosi kontrollban is, amely algoritmusaiban is úgy működik, hogy eleve megnehezíti, most mondhatnám azt, hogy kizárja, csak akkor lehet, hogy nem vagyok teljesen életszerű, de nagyon megnehezíti azt, hogy ilyen külső kapcsolatokon keresztül ide be lehessen jutni. Tehát ezt abszolút ki kell tisztítani ezt a rendszert.
Ez a zárt rendszer, ez nem hangzik túl jól, tehát talán első látása inkább nyitottabbá, vagy átláthatóbbá kell tenni.
Ez nem mond ellent, a zárt rendszert úgy értem, hogy ha olyan egy cég, mint egy vödör, amelyikre most elnézést kérek ezért a hasonlatért, egy géppisztoly sorozatot leadtak, és mindenhol folyik belőle a víz, akkor azt én nem tekintem zárt rendszernek. Ha ebben nincsenek lukak ezen a vödrön, akkor azt zárt rendszernek tekintem. Tehát úgy értem én a zárt rendszert, hogy ezeket a oldalról való beközlekedéseket, ezeket ki kell zárni. Tehát nem szabad, hogy a közpénzek ilyen lukakon kifolyjanak, csak célirányosan felhasználva tiszta viszonyok között szabad a közpénzeket elkölteni, és én látok erre megfelelő struktúrát. Egyébként a Tarlós István nevével fémjelzett program, amely a Nemzet Fővárosa címet viseli, abban van egy javaslat arra, hogy a városüzemeltetésben milyen módon, milyen struktúrában kellene ezt a cégirányítást a továbbiakban majd átalakítani.
Tehát akkor konkrétan meg tudja mondani, hogy a BKV-nál milyen változtatások kellenek ahhoz, igen, hogy kevesebb esély legyen arra, hogy elfolyjanak a pénzek?
Hát mindenképpen szükséges a BKV-nek a teljes átalakítása, én azt gondolom. 20 éve nem tudtak ezzel megbírkozni, van egy giga szervezet, egy hatalmas vállalat, ami a közösségi közlekedést bonyolítja, és összekeverednek a megrendelői funkciók, összekeverednek a szolgáltatói funkciók, ezeket szét kell választani legelőször is. Tehát van egy szakmai tartalma ennek a dolognak, amit nagyon szigorúan végre kell hajtani. Magából a BKV-ból, a mai BKV-ból én úgy gondolom, hogy egy szolgáltató céget kell csinálni. Nem gondolom, hogy ördögtől való lenne ebbe a szolgáltatásba egyébként beengedni mondjuk a magánszférát is, mint ahogy most is beengedték, hiszen bizonyos vonalakon ugye külső szolgáltatók végzik a járatoknak a bonyolítását, illetőleg volánvállalatok is.
Magánvállalkozásoknak adnak ki bizonyos.
Magánvállalkozások, így van. Tehát most ezzel nem azt akarom mondani, hogy de akár utalhatnék erre is, hogy a sztrájk idején mondjuk olyan vonalakon mentek a buszok, ahol nem a BKV garázsból jöttek ki, hanem ilyen magáncégek. Nem ez a fő cél egyébként, mert itt nyilvánvalóan egy olyan reorganizációt, egy olyan vállalatátalakítást kell csinálni, ami hosszú távon működőképes lehet. Ha szétválasztjuk a megrendelői funkciót a szolgáltatói funkciótól, és a főváros, mint megrendelő, annyi szolgáltatást rendel meg, amennyit kifizet, onnan kezdve a finanszírozási gondok meg kell, hogy oldódjanak, mert nyilvánvalóan nem lehet olyan szolgáltatást követelni, amire nem fizetnek. Itt egyik probléma ebből adódott 2003 óta is, megismételve, hogy olyan szolgáltatásokat követelt meg a főváros a BKV-tól, amelyekért nem fizetett. Lehetett látni, hogy legalább 15 milliárdos rés van ebben a szolgáltatási megrendelés és a kifizetés között, és 2009-ben rácsodálkoztak a világra, hogy úristen, majdnem 100 milliárd forint hitelállománya van a BKV-nak, pedig 2003-ban, amikor a megyesi kormány konszolidálta a BKV-t, ki lehetett volna számolni, hogy ezt a 15 milliárdot ezt nem biztosítja a főváros, akkor ez alatt a 7 év alatt, vagy 6 és fél év alatt ez mekkora összeg lesz? Hát ez pontosan akkora összeg, mint amennyi most ott keletkezett. Ezt meg kell állítani, a finanszírozási kérdéseket hosszabb távra meg kell oldani, és nyilvánvalóan a cég struktúrájának az átalakításában is jelentős változásokat kell majd végrehajtani. Nem lesz ez egy könnyű folyamat, nem lehet ezt hétfőről kedre megvalósítani, de én azt gondolom, hogy a következő ciklusnak az egyik legnagyobb kihívása az lesz, hogy a ciklus végére például a közösségi közlekedés ügyeit olyan mederbe tereljük, amelyek a múlt homályába temetik azokat a rossz emlékű történéseket, amelyeket most vizsgáló bizottságok vizsgálnak, és büntetőeljárások formájában a rendőrség vizsgál.
Most ennek a bizottságnak a mandátuma holnap jár le, de gyakorlatilag befejezte a munkát. Igen. 45 napra még meghosszabbíthatták volna a mandátumukat. Miért nem tették?
Én nagyon sokat gondolkodtam ezen a meghosszabbításon. Vannak bizonyos érvek, amelyek előtt meg kellene hajolni, és azt kellene mondani, hogy igen, csináljuk tovább, mert én úgy érzem, hogy ennek a vizsgálati jelentésnek bizonyos részei igen magas szakmai színvonalon kidolgozottak és készek, és vannak olyan részei, amelyeket bizony még lehetne csiszolni, és lehetne még vizsgálódni, lehetne további személyeket meghallgatni, még jobban rámutatni arra, hogy a közgyűléstől a bizottságon át, az igazgatóság felügyelő bizottság, ezeknek a hatáskörgyakorlása, a kapcsolatrendszere hogyan alakult, hogyan lehetne ezen javítani, ezeket mind lehetne vizsgálni. Csak rá kellett döbbennem tegnap a bizottsági ülésen, hogy ez egy 120 oldalas anyagból mondjuk egy 150 oldalas, mondjuk így még jobb színvonalú jelentéstervezetet eredményezett volna, de amikor oda került volna a bizottság, hogy most akkor nézzük meg, hogy a felelősség kérdésében milyen döntéseket hozunk, akkor ugyanaz a béna kacsa effektus kialakult volna. Tehát úgy gondolom, hogy
ez nem lett volna értelme.
Nem mentünk volna semmit előre, mert a lényeggel nem tudott megbirkózni a bizottság, abban az értelemben, hogy a közvélemény azért azt várja tőlünk 120 napnyi munka után, hogy mondjuk már meg, hogy azért itt kihibázott. Most ezt úgy tűnik, hogy a bizottság nem volt képes megugrani ezt a magaslatot, megremegett a lába vagy a keze a képviselőknek, és nem hajlandók ilyen kérdésekkel érdembe foglalkozni. Az a félelem volt bennem, hogy nem fogunk előrébb jutni 45 nap múlva
sem. A bizottság nem mondott ilyet, befejezte a munkáját, de hát a rendőrség, illetve az ügyészség majd biztosan fog azokban az ügyekben, amik folyamatban vannak, meg talán még jönnek mondani valamit, vagy át, vagy bét. Ezeket figyeljük. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen.
Az aréna vendége György István, a Fővárosi Közgyűlés BKV ügyeket vizsgáló bizottságának fideszes elnöke volt.